Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által eljöttünk a te hajlékodba, eljöttünk és hoztuk mindazt, ami életünkben, ami lelkünkben, ami szívünkben van. Elé döntjük, Istenünk, mindazt, ami bennünk van, ami ránk jellemző, mert tudjuk, hogy te vagy az, aki igazán célba tudod irányítani a mi életünket. Te vagy az, aki igazán meg tudod gyógyítani a mi lelkünket. Te vagy az, aki tanítasz bennünket, és aki bűnbocsánatot ajándékozol. Kérünk, Istenünk, tisztíts meg a mi szívünket, rozd le a mi bensőnkben mindent, ami tőled elszakít. Hadd munkáljuk így módon az itt te ígéd megértését, s a mi munkánk mit sem érhat el, szent lelked nem jön el. Így járj meg bennünket lelked által, szólj hozzánk az ígében, s add, hogy a te szavad tanítás, gyógyítás és vigasztaló erő lehessen. Jöve el, Szentlélek, Úristen, légy jelen közöttünk. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten ígéjét a mai Isten tiszteletünk alapigéjeként olvasom. Jeremiás próféta könyvéből az 52. fejezetet. 21 éves volt Cidkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamutal volt, Jirmeiá leánya Libnából. Azt művelte, amit rossznak látott az Úr, egészen úgy, ahogyan Jojákim tette. Bizony az Úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával, végül is elvetette őket maga elől. Cidkijá azután föllázadt Babilónia királya ellen, uralkodásának 9. évében, 10. hónap 10-én megérkezett Nebukadnezár Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá. Tábort ütöttek vele szemben, és ostromműveket építettek körülötte. Ostrom alatt állt a város Cidkijá király uralkodásának 11. évéig. A 4. hónap 9-én már úgy elhatalmasodott a városban az éhínség, hogy nem volt ennivalója az ország népének. Akkor betörtek a városba. A harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a városból a két várfal közt levő kapunát, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak, körös körül a város alatt eljutottak a síkság felé vezető útra. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérték Cidkijját a jerikói síkságon, mivel egész csapata szétszóródott mellőle. El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához Riblába, Hamát földjére, aki ítéletet tartott fölötte. Babilónia királya Cidkijá fiait szeme láttára ölette meg, és Júda összes vezéreit is megölette Riblában. Ezután Cidkiját megvakították, majd bilincsbe verték, és elvitte a babilóniai király Babilonban, és börtönben tartotta halála napjáig. Jojákin júdai király fogságának 37. évében, a 12. hónap 25-én történt, hogy Evil Meródak, Babilónia királya, abban az évben, amikor uralkodni kezdett, megkegyelmezett Jojákin júdai királynak, és kiengedte a fogházból. Jó indulattal beszélt vele, és székét följebb tette a többi király székénél, akik nála voltak Babilonban. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, Jeremiás könyvének legvégét olvastam fel, az utolsó fejezetet, nem az egész fejezetet, hiszen az igen hosszadalmas lett volna, csak néhány részletet, amely mégis elmondja, hogy miről szól ez az egész fejezet. Jeremiás próféta könyvének a végén arról van szó, hogy Jeruzsálem elpusztul. Elpusztul. És ilyenkor az ember elszomorodik, hiszen ha egy történet vége a tragédia, akkor mindig szomorúak vagyunk. Azonban tudjuk jól, hogy a tragédiák végén is szokott lenni katarzis. És ugyanígy ennek a könyvnek a végén is van egy katarzis, egy megtisztulás, mégpedig az, hogy bár elpusztult egész Jeruzsálem, bár kivégezte a babiloni király Jeruzsálem vezetőit, más helyen szó van arról, hogy a papokat is, főpapot, testőrparancsnokot, hadseregvezéreket is kivégezte. Bár mindez megtörtént, de utána következő király már jobb lépben volt a fogságban. Ez a könyvnek a katarzisa, megtisztító ereje, hogy nem teljes kudarc Izrael történetének a vége. Azonban van egy másik előremutató dolog is, egy másik dolog is, amelyről a mai istentiszteleten szólni szeretnék, amely az ember tragédiájának a végén is azt tudja mondani, hogy van folytatás, hogy van előrelépés, és van kiút abból a gyászos mélységből, amely az izraeliek számára Jeruzsálem elvesztése, a vezetők kivégzését jelentette, de számunkra sok-sok egyéni élet és sors tragédiát jelent. A felolvasott ige arról számol be, hogy véget ért egy korszak. Véget ért egy olyan korszak, amely Izraelnek a legdicsőségesebb, a legszebb korszaka volt, hiszen önálló királyságként működött. Szűkebben véve a déli országrészről van szó, Júdáról. Azonban nagyon szörnyű és gyászos vége lett, mert mindaz, amit az évszázadok alatt felépítettek, mindaz a szellemi, lelki és testi, fizikai, kézzel fogható kincs semmivé válik. Semmivé válik az ősöknek a munkája. Semmivé válik mindaz, ami annyira fontos volt az izraeliek számára. Miről beszélek? Véget ér az állam, véget ér a vallás, és elpusztul a templom. Ez a három dolog hihetetlenül fontos volt az izraeliek számára. Fontos volt az állam, amelynek az élén a király állt, akit láttak, bár Isten a kezdet-kezdetén nem javasolta, hogy királyságban éljenek, ők mégis királyt választottak, Isten sok királyt megáldott, akik megvédték Izraelt, akik összefogták a népet. Nagyon fontosak az ilyen földi vezetők. Azonban a felolvasott ige szakasz arról beszél, hogy Cidkíját, azt az izraeli, illetve júdai, jeruzsálemi királyt, akiről szó van, a babiloni Nebukadnezár fogságba viszi, megvakítatja és börtönbe zárja. Lefejezik az államot. Lefejezik azzal, hogy a királyt hatástalanná, uralkodásra képtelenné teszi az ellenség. Aztán az egész hivatali apparátust elviszik. Megbénul Izrael, mint állam. Itt a vége. A vallás adhatna még erőt nyilván egy ilyen népnek, azonban a vallás vezetőit, az izraeli kultusz vezetőit is mind-mind egytől egyig kivégzik. Tudja a babiloni király, hogy ha elveszi egy államnak a nemességét, és elveszi egy államnak a papjait, akkor eléri a célját, megszűnik az az állam. Gondoljunk csak a mi világunkra, a mi országunkra. És végezetül a templom épületét teszik tönkre. Nem olvastam föl a Szentírásból, de ha hazamegyünk, elolvashatjuk Jeremiás próféta könyvének teljes 52. fejezetét. Részletesen leírja, hogy mennyi aranykincset, mennyi résztárgyat vittek el, és hogyan rombolták le a templomot. A templom volt az izraeliek számára az ő hitüknek a közepe, az a hely, amelyre felnéztek, amely arról beszélt, hogy itt van Isten közöttünk, jelen van közöttünk, hiszen a szentek szentjébe gondolták az izraeliek, hogy ott tartózkodik az Isten, és lám, a templom is semmivé válik. Szörnyű, lehangoló és katasztrofális ez az egész kép. Babilónia királya nagyon jól átgondoltan megszünteti Júdát és Izraelt. Az emberbe ilyenkor két motoszkáló kérdés jön fel. Egyrésztről az, hogy miért hagyja mindezt Isten? Miért hagyta azt, hogy az ő népét ilyen szörnyű módon megalázza egy pogány népnek a vezetője? Miért lehetséges az, hogy nem menti meg Isten a népet? Nem menti meg a templomát? azt a templomot, amelyben őt imádták és áldozatot mutattak be. Azért van ez így, kedves testvéreim, mert Izrael vétkezett. És a Szentírásban számtalan prófétai könyv arról szól, hogy a proféták minduntalan figyelmeztették. És Izrael, minthogyha nem is törődött volna vele, minduntalan elkövette ugyanazt a vétket. Hogy melyek voltak ezek? Nagyon egyszerű. Az egyik nagyon súlyos vétek volt a bálványimádás. Szomszédos népektől kultuszokat vettek át, szomszédos népek bálvány isteneibe hittek nagyon sokan Izraelben. De az egész életük megromlott, mert úgy van ez, hogy ha valaki elhagyja az Istent, akkor nem csak a vallásos élete romlik meg, akkor nem csak az ima élete romlik meg, hanem Isten elhagyásának, a bűnnek olyan következményei vannak, hogy az az életnek minden területére kihat. És vannak feljegyzések a Szentírásban arról, hogy milyen galád módon és erkölcstelenül csapták be a kereskedők az embereket, hogy a gazdag emberek mennyire kisemmizték a szegényeket. Szó van arról, hogy mennyire elharapózott a paráznaság, hogy Izrael nem törődött a törvénnyel, teljes mértékben megromlott. És Isten szólt, és újra szólt, ők pedig újra vétkeztek, és újra nem tértek meg. Pedig csak annyit kellett volna tenniük, hogy azt mondják, beismerem bűneimet, és ismét Istenhez térek. Ez nem történt meg, sem az ország vezetőinek körében, sem a nép körében. És ezt a bűnt, mint egy betetőzi, az, hogy a legvégén, amikor már nyilvánvaló, hogy beteljesedtek Jeremiás proféciái, Cidkijá, vagy régiesen Sedékiás király fellázadt az ellen, amit a próféta mondott, hogy ne lázadjon fel. És ekkor pusztul el Jeruzsálem. Ha belegondolunk ebbe jobban, akkor egy kicsit furcsa érzésünk lehet. Ha elgondoljuk azt, hogy a büntetés az a bűnnek a következménye, akkor rájöhetünk arra, hogy lehet, hogy ránk is vár egy ilyen büntetés. Végig gondolhatjuk azt, hogy az összes baj és nehézség és probléma és tragédia és fájdalom, ami az életben van, az a bűnnek a következménye. És ez így is van. Így is van, azonban az, hogy itt lehetünk, az, hogy egyik nap jön a másik nap után, az, hogy felkelünk, és napjaink vannak, és eledelt kapunk, és megvan a mindennapi kenyerünk, arról beszél, hogy Isten hihetetlenül türelmes. Izrael életében is évszázadokon keresztül hangzott a prófétai szó, míg nem eljött az utolsó pillanat, amikor azt mondta az Úr, a bűnnek törvényszerű következményeként, hogy most már el kell pusztulnia Jeruzsálemnek. És hogyha végig pillantunk Izrael történeten, akkor rájöhetünk, hogy még ez is azt a célt szolgálta, hogy térjenek meg az emberek. Isten tehát nem önkényesen bünteti az ő gyermekeit. És hogyha mi is azt érezzük a mi életünkben, hogy Isten nehéz keze van rajtunk, az ő keze nehezedett rá az életünkre, és nehézségek vannak a mi sorsunkban, akkor gondoljunk arra, hogy ő ezzel jobbra akar vezetni bennünket. Tartsunk önvizsgálatot, keressük meg azokat a pontokat a mi életünkben, amelyek Istentől távol vannak, és vigyük az ő közelébe. Vannak dolgok, amelyeket mi magunk is meg tudunk oldani erős akarattal. Azonban vannak olyan bűnök, olyan nehézségek, olyan visszásságai a mi életünknek, amit saját magunk nem tudunk megoldani. Nem tudunk megoldani, de Isten elé vihetjük, és ő megadja a megoldást. És ő megszabadít, és meggyógyít bennünket. Ezért hagyta tehát Isten, hogy elpusztuljon Jeruzsálem. Mert ezzel is célja volt. És el is éri a célját, mert miután a nép a fogságból visszatér, utána felépül a templom, és egy hihetetlen vallási ébredés megy végbe. Bizonyára enélkül Izrael soha nem hitte volna el, hogy Isten a történelem ura, és hogy a bűnök miatt van minden rossz az ő országokban. A másik fontos kérdés, ami nyilvánvalóan az akkori izraelieket is foglalkoztatta, hogy hogyan lehetséges az, hogy a szentély is elpusztult. A szentély, amelyről már említettem, azt hitték az izraeliek, hogy a szentek szentjében, a szentély legbelső részében maga az Isten lakozik, és a főpap is egy évbe csak egyszer mehetett be erre a helyre. Hogyan lehetséges, hogy ez elpusztult? János evangéliumában található egy érdekes beszélgetés. Jézus Krisztus beszélget egy samáriai asszonnyal, és egy idő után szóba kerül a szentély. A szentély, amely nagyon fontos volt az izraelieknek és a samáriaiaknak is, akiknek egy külön templomuk volt. Hallgassuk meg, hogy hangzik az ige János evangéliumának 4. fejezetéből a 19. verstől. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát, ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad, de eljön az óra, és az most van. Amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Azt mondja el ez a szentírásbeli szakasz, hogy fontos ugyan, hogy legyenek épített helyek. Fontos volt a jeruzsálemi templom, ahova minden zsidó egy évben akár többször is elzarándokolt. De a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy Istent lélekben és igazságban imádjuk. És ezért lehetséges az, hogy a szentély is elpusztult. Mert Isten számára lehet, hogy kedves volt az a hely, ahol 100 meg 1000 imádság és áldozat történt minden évben. Azonban a lényeg az volt, hogy az emberek lélekben imádják-e az Istent. És hiába állt a szentély, hiába állt az épített templom, az Isten népe lélekben nem imádta őt. És ez mint egy mementó arra nézve, hogy nem a földi dolgokban kell keresni az Istennek a közelségét. A földi dolgok, így a templom, egy-egy Isten tisztelet, az egyház segít abban, hogy megismerjük Istent. De a lényeg azon van, hogy mi a lelkünkben, a szívünk legmélyén kapcsolatban vagyunk-e vele. Ha igen, akkor nemessé válik ez a hely is. Akkor megnemesül minden, ami eszközként az Isten közelébe vezet. Ha nem, akkor teljesen lényegtelen, hogy van templom, vagy nincs templom. Láthatjuk, hogy Izraelben egy olyan korszak érkezett el, amikor teljesen mindegy volt, hogy van templom, vagy nincs templom, mert a népnek a szíve az kemény maradt, és bűnösek voltak. Ezért lehetséges tehát, hogy a templom, a szentély is elpusztult. Az alapige egy történetnek a vége tehát. Egy olyan történetnek a vége, amelyet rengeteg profécia előzött meg, rengeteg bűnbánatra hívó isteni szó. Egy olyan történetnek a vége, amelyben maga Jeremiás is sokszor szerepelt. És ez mint egy bizonyítja, hogy Isten igenis beteljesíti az ő szavát. Hogy lehet sokáig feszíteni a húrt. Lehet sokáig engedetlen életet élni, azonban egy idő után apróbb tünetek, aztán súlyosabb nehézségek, és végül bekövetkezik a tragédia. Ez egy olyan törvényszerűség, testvéreim, amely egyrésztről az Isten akarata. Azonban mindannyiunkban van egy olyan rész, amelyik azt mondja, hogy nem lehetséges az, hogy az Isten rosszat akarjon. Nem lehetséges az, hogy Isten fájdalmat okozzon az embernek. És ilyenkor mindig arra gondolok, hogy nem az Isten akarata mindez, hanem ő megteremtette a világot. Van egy bizonyos rend, létezik az igazság, és egyszerűen az igazság megköveteli azt, hogy aki vétkes, aki bűnben él, az egy idő után érezze is meg ezt. Isten kegyelmes. Ez a kegyelem megmutatkozott akkor, amikor a templom kárpítja, a már újjáépített templom kárpítja, ketté hasadt. Ez azt üzente szimbolikusan az izraeliek számára, hogy mindaz a kegyelem, amely ott koncentrálódott a szentek szentjébe, amelybe egyetlen egy kiválasztott személy a főpap egy évben egyszer mehetett be áldozatot bemutatni, ez a kegyelem kiáradt. Kiáradt, és most már mindenki részesedhet benne, ahogy az Úr Jézus mondja a samáriai asszonynak, hogy eljön majd egykor ez az óra, és ez most van, amikor Istent lélekben és igazságban imádják. Az Úr Jézus szavait fordíthatom le a mai napra is. Eljön az az óra, és ez most van. Nekünk most kell szívünket neki odaadni, nekünk most kell lélekben és igazságban imádni őt. És hogyha ezt megtesszük, akkor sok minden megváltozik az életünkben. Akkor kezd helyreállni a mi életünk. A helyreállás, ahogy a romlás is, először a lélekből indul ki. Hogyha megromlik a lélek, akkor megromlik a szellem és megromlik a test. Azonban, hála az Úristennek, és Jézus Krisztus ezt élte, ezt gyakorolta, ezért gyógyított, ezért tűzött ki démonokat. Ha a lélek helyreáll, a lélek békéje az Úristennel helyreáll, akkor annak egy idő után az életünk többi területére is kihatása lesz. Helyreáll a mi szellemünk, gondolkozásunk, tudásunk, józanságunk helyreáll, és helyreáll a mi testünk, gyógyulást nyerhetünk tőle. De nem csak a mi életünk, hanem, hogy a székely ember az egész portájára azt mondja, hogy ez az én életem, a megtért ember környékén az ő szeretteinek az élete is egyre inkább jó útra terelődik. Már csak a megszentelő imádságok és a többiek elé élt keresztény élet miatt is. Kegyelem van tehát, testvéreim, ebben az ígében, amely kegyelem nem csak arról szól, hogy egy idő után a fogságban lévő királyi dinasztia jó sorba került, Jójákin vezetésével, hanem arról szól, hogy minden pusztulás ellenére kegyelmes Istenünk van. Kegyelmes Istenünk, aki az Úr Jézus Krisztusban megbizonyította, hogy ő mennyire szeret bennünket. És mindazt az ítéletet, mindazt a büntetést, amelyet egyébként a bűnös ember érdemelt volna akkor és most, és az eljövendőben is, Jézus egy személyben, az idő közepén, a Golgotai kereszten magára vette. Hihetetlen ez az igazság. Testvérek, egyetlen egy dolgunk van, hogy részesedjünk benne. Ezért csendesedjünk el, imádkozzunk, vigyük Isten szín elé a mi lelkünket. Úr Jézus Krisztus, te látod a sok-sok terhet, azokat a terheket, amelyek a mi vállunkon vannak, amelyeket cipelünk, és amelyeket senki más, csak mi magunk raktunk a saját életünkre. Mik ezek a terhek? Te látod, de mi is tudjuk. Tudjuk azokat a bűnöket, rossz szokásokat, jellemhibákat, nyakasságokat, szeretetlenséget, haragtartás, megbocsátásra való képtelenséget, és ki tudja még mennyi mindent, amely terhel bennünket, és már roskadozunk olykor, és nem tudjuk, hogy mi a baj, miért romlik meg az életünk, miért romlanak meg kapcsolataink, miért nem tudjuk kisimítani azt, ami göröngyös, egyenessé tenni azt, ami ferde. Istenünk, Úr Jézus Krisztus, eléd tesszük le mindezt, mert tudjuk, hogy te elhordozod, mert tudjuk, hogy te szenvedtél értünk, és áldozatot vállaltál. Hálát adunk ezért. Hálát adunk, hogy leveszed mindezt rólunk, és így megkönnyebbült, megtért, benned bízó lélekkel áthatjuk és magasztalhatjuk a te háromszorosan szent nevedet. Nem csak magunkért könyörgünk, Istenünk, hanem mindazokért, akik a mi életünk, szeretteink, rokonaink, barátaink, mindazok, akikkel találkozunk, akikkel kapcsolatunk van, akik megterheltetted. Az ő terheiken is könnyítsél, s vedd le róluk a bűnnek nyomorúságát. Add, hogy mint a kovász megkereszti a tésztát, úgy váljék egyre könnyedebbé, egyre fogyaszthatóbbá ez az élet, amit élünk. Különösen felemeljük szavunkat, Istenünk, a gyászolókért, kik közöttünk vannak, kik fájdalommal, szomorúsággal jöttek el erre a helyre, mert elhunyt egy ismerősük, szerettük. Te adj vigaszt az ő életünkben. Te ragyogj fel olyan reménységgel, amely arról beszél, hogy te benned még a legnyomorúságosabb helyzetből is van folytatás. Úr Jézus Krisztus, így kegyelmez rajtunk. Így kegyelmez a te gyülekezeteden, a te anyaszent egyházadon, és felemeljük szavunkat a magyar népért is. Amen. Mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.